Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Lukács evangéliumában a 14. fejezet első versétől a 11. versig a következőképpen. Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt: vajon, ha közületeknek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza el ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól: engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban minden nép, minden vallás életében vannak hagyományok, amelyektől úgy érzik, hogy nagyon sokat várhatnak, és általában, amikor kezdenek ezek a hagyományok kikopni, mindig vannak, akik nagyon féltik, hogy baja lesz az egész közösségnek, hogy csorbát fog szenvedni a vallási élet, hogyha már nem fognak élni ezek a szokások. Jézus idejében is megvoltak ezek a hagyományok, például a szombatnapi törvénnyel kapcsolatos hagyományok, amelyek arról szóltak, hogy soha semmit nem lehet tenni, nem lehet dolgozni. Nem arról szóltak ezek a rendelkezések, hogy nekünk mit kell tenni, hanem inkább arról, hogy meg akarták ítélni a másik embert, a másik embernek a szombatnapi ünneplését, holott a törvény inkább arról szól, hogy mi magunk hogyan ünneplünk. Éppen ezért olvashatjuk azt, hogy amikor bement szombaton Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, akkor azok figyelték őt. Nem magukat figyelték, hogy az ő szívük hol van, hanem Jézust figyelték. Az iszlám hívők sok hagyományt őriznek, talán sokkal inkább hagyományőrzők, mint bármely más vallás, különösen a nőkkel kapcsolatban. És ugye ez egy érdekes dolog, hogy mivel ez egy férfi központú vallás, ezért ugye a férfiak azt szeretnék, hogyha ezek a nők lennének, akik betartanák a törvényeknek ugye egy jó részét. Pakisztánban például most az egyik vallási vezető, egy imám nyilatkozott, hogy hát Pakisztánban azért van gazdasági válság, meg politikai válság, mert a nők farmernadrágot hordanak. Egy csapásra megoldódna minden gazdasági probléma, sőt, földrengéseket is okoznak ez a dolog. Tehát egy csapásra megoldódnának ezek a katasztrófák, meg mindenféle megpróbáltatások Pakisztán életében, ha a nők végre becsomagolnák magukat, mint egy lisztes zsák. Vannak ilyen érdekes vélekedések. Mi nyilván tudjuk azt, hogy nálunk nem attól függ, például az evangélikusságnak a tovább élése, hogy az egyébként nagyon szép, hagyományos népviseletet meddig fogjuk hordani. Kedves testvérünk összeszámolta, hogy most fényképezkedés lesz majd a turulnál, hogy hát körülbelül 50-en vannak még asszonyok, akik hordják a népviseletet. Sajnos. De nyilván nem ettől függ az, hogy az evangélikusságunk mennyire fog fennmaradni, mennyire fog tovább élni, hanem fordítva van. A mi tovább élésünk függ attól, hogy mennyire vesszük komolyan az evangélikusság tanítását. Tehát tévedésben vagyunk, hogyha azt gondoljuk, hogy különböző szokások fennmaradásán múlik az, hogy tovább éle az evangélikus hit, hanem az evangélikus hittől múlik az, hogy mi meddig élünk tovább, hogy mennyire fog az életünk pozitív módon változni. Jézus a mai vasárnapon, templom szentelési emlékünnepünkön, a 84 éves évfordulón két olyan dolgot vesz elő, ami miatt haldoklik az evangélikusságunk. Az egyik az elszigeteltség, a megközelíthetetlenség. Itt ez az elszigeteltség, a megközelíthetetlenség, a vallásos hagyományokat tisztelők és az egyháztól távol élők között érhető tetten. Ugye a farizeusok, az írástudók, azok, akik tisztelik a hagyományokat, de vannak egyháztól távol élők, akiknek ezek nem fontosak, mondjuk a vízkóros. Meg általában ugye azok az emberek, akiket így nevez az evangélium, hogy hát a bűnösök, akik oda mentek Jézushoz. A vízkóros, ma úgy mondanák, hogy ödémás. Felgyülemlik a test szöveteiben a víz. A másik probléma, ami előkerül, ami miatt haldoklik az evangélikusság, az uralkodási vágy elhatalmasodása. Hiszen a főhelyek válogatásával kapcsolatban az jön elő, hogy Jézus idejében is ez volt a döntő, hogy bebizonyosodjon, hogy ki a nagyobb. Ma is. Ki az, aki megnyeri mondjuk a politikai csatározásokat. Hiszen amikor mondjuk óriás plakátokat látunk kitéve, a legritkább esetben olvashatjuk arról azokat az információkat, amelyek a valóságot takarják. Hanem inkább egy próbálkozással szembesülünk, hogy a plakátot megrendelő megerősítse a pozícióját. Tehát például, hogyha látunk egy bibliai idézetet mondjuk egy plakáton, mondjuk ilyen idézetet, hogy éheztem, ennem adtatok, jövevény voltam, befogadtatok, akkor az nem azt jelenti, hogy a plakátot kitaláló szeretné most már elkezdeni Jézus követni, hanem azt jelenti, hogy szeretné számon kérni a másikat, szeretne kritikát gyakorolni a másik felett. Ugyanúgy, ahogy a farizeusok is, amikor a szombatnapi törvényt hangsúlyozták, nem arról van szó, hogy végre el akarták kezdeni követni Jézust, és meg akarták szentelni az ünnepnapot, hanem Jézust akarták számon kérni. Jézust akarták kritika alá vonni. És ennek a következménye az elszigetelődés. Figyelik Jézust. Nem azért, hogy jobban megértsék az Istent, hogy jobban tudják követni, hanem ez egy támadás ellene, hogy valamilyen vádat tudjanak felhozni majd. Tehát lehet így is beülni a templomba. Nyilván nem rólunk van szó, de vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk újságírók beülnek egy templomba, és figyelik mondjuk az ígéretést, hogy vajon merre húz a lelkész, melyik irányba, jobb oldal, bal oldal? És aztán tudjuk, különösen választások előtt ez rettentően sikalmós téma, akkor aztán megjelennek az újságban olyan cikkek, amelyek arról szólnak, hogy fú, persze, mert a lelkész is kampányolt X párt vagy Y párt mellett. Érdekes, hogy most, amikor az elmúlt hetekben közzé tették azt, hogy a magyar iszlám közösség haramot hirdetett a kormány ellen, ezt úgy nem kapták fel az újságírók. Ugye a haram azt jelenti, hogy tiltást eszközöltek, megtiltották a közösségük tagjainak azt, hogy támogassák a kormányt. Érdekes módon ezzel nem akartak élni most az újságírók, hogy hát hogy lehetséges az egy demokráciában, hogy valaki nem csak sugall, hanem tiltást mond a híveknek. Nyilván nem akarták befogni ezt a vitorlájukba. Milyen szívvel figyeljük Jézust? Mert hogy figyeljük Jézust, az biztos. Ugyanúgy, ahogyan ebben a történetben is. Milyen szívvel, milyen lelkülettel, mit szeretnénk tőle? Fordítva nincsen már szó erről, hogy Jézus figyelte volna a farizeusokat. Miért nem volt szüksége erre? Hát azért, mert ő ismerte, hogy mi van az emberben. Ismeri, hogy mi lakik bennünk. Ő csak kérdez, szabad gyógyítani? Szabad szombaton gyógyítani? És ezzel szembesít a saját szívünkkel. Nagyon megmelengető az, ahogyan leírja Lukács a történetet, hogy ezután nem várja meg a zavarukban hallgató farizeusoknak a válaszát Jézus, nem hozzájuk igazítja a mondandóját, nem hozzájuk igazítja a cselekedetét, hogy most akkor gyógyít vagy nem gyógyít, kézen fogja ezt a beteg embert. A hétfőn az útmutató egyik igéje a Timóteushoz írott első levél 6. fejezetéből a következő volt, így hangzott, hogy övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Tehát aki a megközelíthetetlen világosságban lakik, ezt szeretném kiemelni, mert arról szól itt Isten igéje, hogy Isten számunkra megközelíthetetlen. Azért fontos tudnunk, mert ma szinte azt lehet mondani, hogy egész iparág épül arra, hogy próbálja megközelíteni az Istent. Méreg drága tanfolyamokat szerveznek, ahol azt ígérik a részvevőknek, hogy különböző módszerekkel, ráhangolódással, rezgésszám minden kutya fülével megpróbálnak közel vinni az istenséghez, vagy az energiához, vagy bármihez, ahogy a nők nevezik. És Pál apostol viszont kijózanít. Isten a megközelíthetetlen fényességben lakik. Nekünk ott nincs esélyünk semmire sem. És ez az Isten közelíti meg a vízkoros embert. Kinyújtja felé a kezét. A templom az a hely, ahol kinyújtja feléd az Isten, akit nem tudtál megközelíteni. Akit hiába ostromolt imádság, bármi reményik versére gondoljunk. Ő jött el, és ő közelített meg bennünket, kinyújtotta a kezét felénk. Kézen fog bennünket. 2 hét múlva kezdünk egy 6 részből álló sorozatot, aminek a címe a házasság művészete. A részvevők fognak kapni majd egy nagyon szép és tartalmas könyvet is, egy munkakönyvet ehhez az egész programhoz. Ebből szeretnék idézni egy részt. Nem tudhatom, hogy a megfelelő emberrel kötöttél-e házasságot, de azt tudom, hogy sok embernek számos nem megfelelő elképzelése van a házasságról és arról, hogy mi kell egy házasság boldogságához és sikeréhez. Készségesen elismerem, lehetséges, hogy csak ugyan nem a megfelelő emberrel házasodtál össze. Ám ha úgy bánsz ezzel az emberrel, mint a megfelelő személlyel, végül könnyen kiderülhet, hogy mégiscsak a megfelelő emberrel kötöttél házasságot. Ha viszont a megfelelő emberrel házasodsz össze és rosszul bánsz vele, akkor kétségtelenül ki fog derülni, hogy nem a megfelelő embert választottad. Azt is tudom, hogy sokkal fontosabb megfelelő jellemű embernek lenni, mint a megfelelő embert választani. Egy szóval elsősorban rajtunk múlik, hogy a megfelelő társat választottuk-e. A házastársak között is gyakran jelentkezik ez a megközelíthetetlenség. Hiába próbálja kifejezni magát a férj, nem érti a felesége. A felesége is hiába próbálja kifejezni magát, nem érti a férje. Egymás mellett így beszélnek el. A megközelíthetetlenség az nem csak ember és Isten között létező probléma, hanem emberek között lévő probléma is. Meg saját magunkkal való kapcsolatunk problémája is. És én azt gondolom, hogy nincsen más esélye az embernek arra, hogy meg tudja közelíteni önmagát, vagy meg tudja közelíteni a házastársát, mint a megközelíthetetlen Istenre való ráhagyatkozás, aki kinyújtotta a kezét. Ő tudja kinyújtani a mi kezünket a másik felé. A templom annak a helye, ahol ezt megtapasztaljuk. Hogy az áthidalhatatlan szakadékok át lesznek hidalva. Istenre bízzuk magunkat, ő kézen fog. Gyógyulásra van esélyünk akkor, hogyha elfogadjuk azt, hogy nem tudok meggyógyulni. Szenvedélybetegeknek van egy imádsága, ami így hangzik, hogy Uram, adj békességet, hogy elfogadjam azt, amin nem tudok változtatni. Ez a gyógyulás első lépése a szenvedélybetegségből. Uram, ezen én nem tudok változtatni. Tudjuk, hogy amíg azt mondja a szenvedélybeteg, hogy akkor hagyom abba, amikor akarom, akkor soha nem fogja tudni abba hagyni. Így folytatjuk az imádság. Adj, Uram, bátorságot, hogy megváltoztassam azt, amit meg tudok változtatni. És adj, Uram, bölcsességet, hogy felismerjem a kettő között a különbséget. A templom, a gyülekezet közössége a saját magunktól, embertársunktól, Istentől való elszigeteltség megszüntetésének a helye. A megközelíthetetlenségből való szabadulás helye. A másik téma, amit felvet a mai evangélium, az az uralkodási vágy. Természetesen szabad előre ülni, mindig is biztatjuk a testvéreket, hogy előrébb, sokkal kellemesebb úgy együtt lenni, hogyha ha közelebb vagyunk egymáshoz. Isten arról beszél a Szentírásban, hogy ő tart fenn mindent és mindeneket. Ő tartja fenn az életünket. Ezt mindig úgy fejezzük ki, még nem hívők is, hogy Isten éltessen téged. Mert ez így van. Isten éltet bennünket. Addig a pillanatig, amíg ő éltet, addig tudunk lélegezni. Tovább nem. És az, hogy Isten tart fenn bennünket, Isten éltet bennünket, azt is jelenti, hogy ő szolgál minket. Ahogyan a szülő szolgálja a gyermekét. Ki szolgálja? Belgondoltunk, hogy mi rabszolgák vagyunk, hát kiszolgáljuk a gyermekeinket. Na és arra biztat bennünket Jézus, hogy foglaljuk el a szolga pozícióját. Ne uralkodni akarjunk. Tehát ebben a világban Isten a szolga. A tragédia az, hogy mi pedig esendő porszem emberek, akik ma még beszélünk, szólunk, kiabálunk, veszekszünk, a következő pillanatban porrá leszünk. És mi uraknak tartjuk magunkat. azt gondoljuk, hogy miénk az igazság. Tehát arra biztat bennünket Jézus, hogy foglaljuk el, merjük elfoglalni a szolga pozícióját. Prőle Károly így magyarázza a Lukács evangélium a kommentárjában, hogy Isten az utolsó helyre parancsolja az egyházat, hogy mindenki legyen, hogy legyen mindenkinek a szolgája. Nyugodtan engedjük át az elsőbséget neki, tudva azt, hogy Jézus sokkal-sokkal többet készít nekünk, mint amit bármely befolyásos ember, bármely hatalmas tud adni nekünk. Szánalmas, amikor láttunk sok ilyet. Szánalmas, amikor valamilyen hatalomhoz úgy ragaszkodik valaki, mint hogyha az lenne az utolsó mencsvára. Minél inkább készek vagyunk megtenni ezt, hogy szolgává tesszük magunkat, annál inkább látszik rajtunk, hogy valóban miénk a menny. És minél inkább ragaszkodunk itt a helyünkhöz, a hatalomhoz, annál valószínűbb, hogy a szívünk még nincs a megfelelő helyen. Megalázni magunkat nem megkunyászkodás jelent, hanem a szolgálatra való készséget jelenti. Például azt, hogy a házastársak készek végre nem azt latolgatni, hogy igazi-e a másik, hanem hogy ő igazi-e, az ő jelleme igaz-e. Tudok-e szolgálni a házastársam felé? Honnan fakad ez a hozzáállás? Onnan, hogy Isten a legfőbb szolga. A templom a szolgának az épülete. A legfőbb szolga. Jézus mondja, nem azért jöttem, hogy uralkodjak, hanem azért, hogy szolgáljak. A szolga épülete, az Isten épülete. Olyan szolgának az épülete a templom, akit nem tudok a céljaimra használni és kihasználni, de aki segít, hogy életem a céljához érkezzen. Aki még az életét is szolgálatba állította, meghalt, hogy meggyógyuljon a szívünk, és nekünk, a nekünk készített helyre ülhessünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk, hogy mi, akik porból vagyunk, porrá leszünk, el tudjuk fogadni azt a helyet, amit te nyújtottál nekünk ebben a földi életben. El tudjuk fogadni a mellőzöttséget. El tudjuk fogadni akár az utolsó helyet is. El tudjuk fogadni mindazt, amit ránk bízol, hogy mint szolgák elvégezzük ebben a gyülekezetben. El tudjuk végezni ebben a faluban, ebben a hazában. Urunk, segíts elismerni, hogy te vagy az igazi Úr. És te azzal mutatod meg hatalmadat, hogy mindenki szolgájává leszel. Urunk, mindenkinek a szolgája, kérünk téged, hogy te győzd le azokat a szakadékokat, azokat a távolságokat, amelyek közöttünk vannak, házastársak között, családtagok között. Urunk, megközelíthetetlen Istenünk, aki megfogod a mi kezünket. Kérünk, segíts, hogy mi is meg tudjuk fogni egymás kezét, és ez a hely az legyen, ahol emberi életek, házasságok, családok új életet kaphatnak. Amen.